Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fogadjuk szeretettel a diakóniai munkacsoport bemutatkozását.
Diakóniai munkacsoportunk 2 évvel ezelőtt Isten igéjéből, a Galata 6:10-ből választotta küldetés nyilatkozatához az igét. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. A szeretett közösségben élés része a szeretett szolgálat, a diakóniai munka, az idősek megbecsülése, támogatása, a lelki éhezők megszólítása, a gyülekezetünk befogadása, közösségünk befogadása. Csoportunk havonta 1 alkalommal a kedd délutáni bibliaóra után tartja összejövetelét. A bibliaórák, amelyeken igyekszünk részt venni, lelki felkészülést, épülést jelentenek számunkra, megerősítenek a szolgálatban. Az elmúlt évben kialakult az a rend, hogy a diakóniai csoportunk 3-6 tagja 2 hetenként végzi szolgálatát az őszi napsugár otthonban. Tagjaink az intézmény minden szintjén, a szobákban, a lakók, betegek ágyánál végzik szolgálatukat, Isten igéjét elvíve a lelki éhezőkhöz. Az ünnepi alkalmakkor az úrvacsorás istentiszteletek megtartásában segítkezünk. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani gyülekezetünknek azért, mert az elmúlt évben a gyülekezet tagjai, vagyis akik itt vannak mindnyájan, a szeretett szolgálati perselybe helyezett jelentős összeggel támogatták munkánkat. Az adomány összege közel 920 000 forint volt. Ez nagyon nagy jelentőségű összeg. Ebből a pénzből támogattuk a külmissziót, dr. Keszi Krisztina doktornőt, a Nemesbiki idősek otthonának lakóit, Erdőbénye idősek otthonának lakóit. Támogattunk egy családot, akinek a háza tűzesetben kárt szenvedett, valamint gyülekezeti tagjainkat is próbáltuk támogatni, kisebb kéréseiket, tűzifa támogatás, gyógykezelés támogatása, amelyekhez pénzösszeget nyújtottunk. Csoportunk legfontosabb feladatának a tetenvári gyülekezet tagjainak szeretett szolgálat segítését tekinti, mely feladatot akkor tudunk ellátni, ha a gyülekezeti tagoktól, vagyis a kedves testvérektől információt, tájékoztatást, jelzést kapunk arról, hogy ki az, aki igényli, várja látogatásunkat az otthonában, vagy a kórházi ágyánál, vagy indokolt anyagi segítséget kér a szeretett szolgálati perselyből. A csoport támogatásával az elmúlt évben végzett néhány munkáról szeretnék még szólni. Ilyen volt egy óvónői részvétellel segített baba-mama kör, amelynél ugyan nem volt túl nagy a látogatói létszám, de várjuk továbbra is a csoportba a fiatal anyukákat és a kisgyermekeket, mert szeretnénk ezt a csoportot tovább működtetni. Volt nyitott ajtó klubrendezvényünk, melynek keretében filmvetítést, szeretett vendégséget tartottunk, ezt is szeretnénk majd tovább folytatni. A gyászolók csoportja minden hónap 2. keddjén, nagy tiszteletű asszony vezetésével lelki gondozói szolgálatot végez, amely alkalma nem csak a Deszka templom gyülekezeti tagjai, hanem felekezeti hovatartozás nélkül bárki részt vehet, aki úgy érzi, hogy lelki gondozásra van szüksége. Jövőről még 1-2 mondat. 10-én csendes napra készülünk, mégpedig diakóniai csendes napra, ahol elsősorban a csoport tagjai számára szeretnénk lelki felkészülést biztosítani, de nagyon nagy szeretettel látjuk a gyülekezet bármely tagját ezen az alkalmon, aki kedvet érez ahhoz, hogy ebben a szolgálatban részt vegyen, és ez az alkalom, amely a csoport tagjai számára egy ingyenes alkalom lenne, azoknak, akik szeretettel részt vennének ezen az alkalmon, ez 2000 forintos összegbe kerülne.
Az első szó a hálaadási és a köszöneti, mert mindent Istentől kapunk. A testi-lelki egészségünket, az újjászületett életünket, és azt az igét, amely nap mint nap táplál bennünket. Egy gyülekezet közösségében nagyon fontos, hogy amikor a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által, komolyan vegyük, hogy az igének ne csupán hallgatói legyünk és befogadói, hanem aktív megélői és megvalósítói. És amikor egy újjászületett életű ember elindul Krisztussal a szívében, az első szolgálata mindig a szeretetnek a szolgálata, hiszen azt a túlcsorduló szeretetet, amit Isten kegyelméből kapunk nap mint nap, hogy a Jeremiás próféta is mondja, azért nincsen még végünk, mert nem fogyott meg a te szereteted. Ezt szeretnénk tovább adni, és a gyülekezet lelkében is újból és újból felgerjeszteni, hiszen az újjászületett emberek közösségében, ahogyan a jelenések könyvében is hallhatjuk, boldogok, akik hallgatják ezeket az igéket, és boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik megtartják. Óriási ajándéka az Istennek a gyülekezeti közösség, és szeretnénk, hogyha ez igazi szeretet közösségé növekedhetne az Úristen kegyelméből. Ezért szeretnék még én is néhány dolgot a kedves testvérek szívére helyezni. A mai délutánon dr. Keszi Krisztinának a beszámolóját hallhatjuk majd a délutáni Isten tisztelet keretében. Éppen ezért úgy a délelőtti, mint a délutáni szeretett perselypénznek a bevételét Keszi Krisztina külmissziós szolgálatára szeretnénk majd fordítani, számára felajánlani. Hirdetem azt is, hogy a nemesbéki református szeretet otthon lakóinak a javára szeretnénk majd gyűjteni virág vasárnaptól kezdve egész nagy héten át, húsvéttal bezárólag, és az ünnepet követő héten szombaton szeretnénk majd elvinni számukra a gyülekezetnek a felajánlásait. Szeretnénk elhelyezni a lelkész bejáró mellett egy szeretett szolgálati ládát. Persely már van. A ládára azért tartanánk igényt és szükséget, hogy aki szeretne imakéréssel közeledni felénk, hogy imádságba hordozzuk életének egy-egy gyenge pontját betegségében, vagy gyászában, vagy olyan imakérése van, amelyben úgy érzi, hogy a gyülekezet közösségét szeretné maga mellé hívni, legyen erre lehetőség. Illetve ha valaki beteglátogatást szeretne kérni, vagy igényelni, vagy beteg úrvacsorát óhajtana, ezt a ládát hetente felnyitnánk a nagytiszteletű úrnak a jelenlétében, és úgy próbálnánk tovább lépni a hétköznapokban, hogy valóban érzékeljük a gyülekezetnek a szívverését, hogy hol van a fájdalom, hol van az öröm, és mi ebben hogyan tudunk a kedves testvérek mellé állni. A május 10-ei csendes napra mindenkit nagy szeretettel hívogatunk majd Máiba, a Mécses központba, ahol szeretnénk beletekinteni egészen mélyen abba, hogy mi a szeretett szolgálat lényege, és a mi gyülekezetünkben ez hogyan tud életté válni és megvalósulni. Szeretném még egyszer megköszönni a kedves testvéreknek hála áldozatát, és a diakóniai csoport minden tagjának a idejét, energiáját, amit feláldozott az elmúlt esztendőben is, hiszen mindnyájuk mögött próbatételek, betegségek, kereszthordozások, erő fölötti utak állnak, de ők mégis úgy döntöttek, hogy keresztjüket emelve odaállnak mások szenvedése és szükséglete mellé is. Isten áldja meg kedves minnyájukat!
Köszönjük a bemutatkozást, és az Úr Jézus gazdag áldását kívánjuk továbbra is a diakóniai munkacsoportnak a szolgálatára. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Jakab levelének első részéből, a 13. verstől a 18. versig a következőképpen. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Isten áldása legyen az ő igének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, a te szent házadban. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te támasztottál a szívünkben vágyat, hogy éhezzük és szomjazzuk a te igazságodat, és készek legyünk ezért tenni is. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha te töltenéd be a mi lelki éhségünket, a mi lelki szükségeinket. Légy segítségünkre abban, hogy tudjunk különbséget tenni a között, amikor te próbálsz, és meg akarsz tanítani nekünk valamit, közelebb akarsz vonni magadhoz, és különbséget tenni a között, amikor a sátán kísért és el akar vonni minket tőled. Add, hogy lehessünk éberek, és tudjunk helyesen dönteni szerinted valóan. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy ne csak megértsük, hanem befogadjuk a te igédet, és hadd teremhessen az bennünk gyümölcsöt, hadd fakadjanak abból téged dicsőítő, neked kedves cselekedetek. Kérünk, mennyei atyánk, szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, és add, hogy a templomból kimenve folytatódhasson a mi életünk Isten tisztelete. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, Jób könyve első fejezetéből, annak minden verséből. Élt Úcföldjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 jó, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent a szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e a szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, jószága elszaporodott a földön, de nyújts csak ki a kezed, tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek, de a sebaiak rájuk rontottak és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket, csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajtaütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, és rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét, azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Kedves testvérek, Jób könyvét olvassuk a református bibliaolvasó vezérfonalunk alapján, útmutatása szerint az Ószövetségi Szentírásból, és sokak számára Jób könyve egy nagyon fontos alapmű keresztjének között. Annyira megragadó, hogy mikor én életemben először olvastam, tisztán emlékszem rá, otthon leültem enni, és magam elé tettem a Szentírást, Jób könyvét kinyitottam, és én fel se álltam. Ott egy ültő helyemben olvastam az egész könyvet, egyszerűen nem tudtam abba hagyni. És sokak számára ez egy fontos ige, fontos bibliai könyv, amit többször is elolvasnak, és annyi az üzenet, hogy szegény Jób, micsoda nagy szenvedéseken ment keresztül, hozzá képest mi az én szenvedésem. Sokaknak ez a vígasztalás benne van az igében, és jó, hogyha ennyi üzenete van, de ha csak ennyi az üzenete, akkor bennünket, és Istent nem ismerő és nem értő hitetlen emberek gondolhatják úgy, hogy valójában ez nem is igazi hit, hanem csak önámítás. Ez nem igazi hit, csak egy ilyen önszuggesztió. Mi vagyunk azok az emberek, akik optimistán néznek a világra is, mi vagyunk azok, akiknek a pohár mindig félig tele van. Mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy hát, még ennél is lehetne rosszabb, örüljünk neki, hogy nem rosszabb. Mi vagyunk azok, akiknek az a vezérelve, hogy hát, minden rosszban van valami jó. Ha nekünk Jób könyve csak annyit üzen, hogy szegény Jobnak milyen sok szenvedése volt, ahhoz képest én ne panaszkodjak, az is lehet vígasztaló, de ennél sokkal-sokkal többet akar az Úr nekünk üzenni Jób könyvén át. Ha olvassuk, minden egyes versében fantasztikus mélység található Jób könyvében. Olyan üzenetek, hogy szinte minden verséről sok-sok prédikációt lehetne elmondani, és kimeríthetetlen. De alapvetően ennek a könyvnek kettő nagyon-nagyon fontos alapüzenete van. És ebből a kettőből ma az egyikkel fogunk foglalkozni, és ez az egyik a kísértés. Hogyan értsük, hogyan értelmezzük a kísértést? Azért fontos ez, mert ha valaki olvassa a teljes Szentírást, egy idő után eljuthat oda, azt érzi, hogy mintha itt valamiféle ellentmondással találkoznánk. Hiszen Jakab leveléből hallottuk az imént, nagy tiszteletű felolvasta, hogy Isten nem kísért. Nem kísérti az embert. Senki nem mondja, hogy az Isten kísérti. Ugyanakkor meg az Úr Jézus által tanított imádság, amit mi mindnyájan első imádságként megtanultunk életünkben, a mi atyánkban azt imádkozzuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, ezt kérjük az Úrtól. Hát akkor hogy van ez? Most akkor visz kísértésbe, vagy nem visz kísértésbe bennünket Isten? Jób könyvében találjuk meg azt a választ, ami teljesen kristálytiszta útmutatást ad a számunkra. Előbb azonban le kell valamit szögezni. Mégpedig azt, hogy mi Jób könyvét Isten igéjének, minden szavát Isten igéjének fogadjuk el. Sajnos vannak olyanok, akik úgy gondolkodnak, még teológusok is, hogy ez egy irodalmi mű, van különböző értékes gondolat benne, üzenet, de hát ezt nem kell olyan komolyan venni. Hiszen honnan tudhatta volna azt Jób például, hogy mi történik a mennyben? Na hát honnan tudhatta volna vajon? Hát attól, aki ott volt. Isten kijelentette, ilyen egyszerű. Az Úr elmondta. Az Úr kijelentette Jobbnak, ez volt a hátterében mindannak, ami veled történt. Tehát nagyon fontos, hogy innen indulunk ki, ez az alap. Jobb könyve és minden más a Bibliában igaz, és így igaz. Ha ezt nem így feltételezzük, akkor nem jelent számunkra az Isten igéje vigasztalást, erőt, reménységet és életet. És akkor így térjünk a Jobb könyvére. Azt látjuk, hogy ez a Jobb, ez egy kegyes ember volt, akinek szépen indul ez az aktuális napja is. Minden rendben van, minden békés, minden nyugodt, és akkor egyszer csak elkezdenek jönni a szolgák, és hozzák ezeket a borzasztó híreket egymás után. Az egyik be se tudja fejezni, a híradást már jön a másik. És akkor mondja, a sebaiak jöttek, elvitték a marhákat, az állatokat, leölték a szolgáidat is. Be se fejezi, jön a másik, villám csapott az állatokba és a szolgákba, mind elpusztultak. Jön a harmadik, jöttek a káldeusok, elvitték az állataidat, megölték a szolgáidat. Jön a negyedik szolga, azt mondja, a gyermekeid mind a 10 meghalt. Micsoda fájdalom ez? Micsoda megpróbáltatás? Az anyagi kár is nagy, de az mind pótolható, meg szegényen is lehet élni. De 10 gyermek, és mind a 10 halott, és mindez egyszerre, egy pillanat alatt, hát ez csoda, hogy valaki ebben nem őrül bele, nem zavarodik bele, nem omlik össze egy pillanat alatt, ezeknek a terhei alatt. Próbáljuk magunkat beleérezni, beleképzelni a Jobb helyzetébe. Szörnyű. És ennek tükrében óriási a kontraszt, amikor azt mondja Jobb, mindezeket hallva, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Vannak, akik ezt úgy képzelik, hogy Jobb szinte megrántotta a vállát. De ez nem így van. Megszaggatta a ruháit, lenyírta a haját, Jobb. Egész biztos vagyok benne, hogy könnyek között zokogva mondta ezeket ki. Ő átélte ezt a fájdalmat. Mint ahogyan mi átélnénk bármelyik szerettünk elvesztését, vagy bármilyen tragédiát. Iszonyatos fájdalma, szenvedése volt Jobbnak. Mégis mindezek között mondja, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Vannak olyan felekezetek, talán Magyarországon nem, akik azt mondják, hogy temetéskor tilos sírni. Nem sírunk. Nevetni kell, örvendezni kell temetésen, mert aki meghalt, az már Istennél van. Butaság. Mert ha tudjuk, hogy az a valaki, akit mi szerettünk, Istennél van, nekünk akkor is hiányzik. Nekünk akkor is fájdalmas egy édesapa, egy édesanya elvesztése, egy férj, egy feleség elvesztése, és különösen egy gyermek elvesztése. Hát hogy ne lenne? Isten nem vár el ilyet. Nem várja azt, hogy milyen kemények legyünk. Szó sincs erről. Ez egyáltalán nincs benne Jobb könyvében. Arról van itt szó, hogy Jobb egy mennyei perspektívából nézi az életet. Egy mennyei perspektívából. És tisztában van vele, hogy minden, amit Jakab apostoltól hallottunk az imént, minden jó adomány és tökéletes ajándék az Úrtól van. Minden. A vagyonom, a pénzem, az egészségem, és még a gyermekem is. Aki annyit vár gyermek áldásra, mint mi, meg van, aki még többet, az tudja, mit jelent ez. Nem tőlem van. Nem én döntöttem el, nem én akartam. Mert ha Isten nem adja, akkor nincs. És én küszködhetek akármennyit, ha Isten nem ad áldást, akkor nincs. Nincs vagyon, nincs siker, nincs semmi. És azt mondja Jobb, minden az Úrtól van. És azt tudja mondani, éppen ezért, hogy áldott legyen az Úr neve. Áldott legyen, hogy megajándékozott 10 gyermekkel. Áldott legyen, hogy lehettem az apja ennek a 10 gyermeknek 10 évig, 20 évig, 30 évig, 40 évig, 50 évig, hogy nevelhettem őket, hogy gyönyörködhettem bennük. Áldott legyen az Úr, hogy engem méltatott erre, hogy örvendezhettem bennük. És most nagyon-nagyon hiányoznak. És nagyon-nagyon fáj az elvesztésük. De akkor is tudom, az Úrtól kaptam őket ajándékba. És mivel ő adta, joga is van visszavenni. Köszönöm, Uram, hogy eddig rám bíztad őket. Könnyek között, szenvedve, fájdalmasan, de mégis ezt mondja. Ő maga mondja a második fejezet 10. versében, ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Ez a hit reakciója, könnyek között is hála. És ezt úgy mondja Jób, hogy még ekkor nem tudja, hogy mi van mindezen események hátterében. Még nem tudja, ő még nem, hogy milyen beszélgetés zajlott le a mennyekben. És már ez is fantasztikus üzenet. Ha itt befejeződne az igehirdetés, már akkor is megerősödve mehetünk haza, de Isten még többet akar ma nekünk kijelenteni és elmondani. Mi a kísértés? Számunkra ez egy nagyon negatív töltetű kifejezés. És éppen ezért is vetődik fel, hogy akkor most Isten kísérthet bennünket. Létezik ilyen. És itt lesz fontossá újra, hogy a könyvnek minden szava igaz. Azt látjuk, az események hátterében az van, hogy egyszer megjelenik a sátán is Isten előtt, beszélgetésbe elegyednek, és szóba kerül Jób. És azt mondja a sátán Istennek, hogy tudod, én nem hiszem, hogy Jóbnak igazi a hite. Jób azért szeret téged, azért tisztel téged, mert mindene megvan. Van pénze, vagyona, sikeres, elismert, megbecsült ember, van szép családja, normális, szépen viselkedő gyermekei, persze, hogy tisztel. Miért ne tisztelne, miért ne szeretne téged? Az, amit itt a sátán mond, és amivel vádolja Jóbot, azért az nem egy teljesen alaptalan dolog. Azért ez nekünk üzenettel bír. Mert megkérdezi tőlünk, és te miért szereted az Urat? És te miért követed az Urat? Csak az ajándékaiért? Mert sajnos én már többel találkoztam, aki addig járt templomba, és addig volt adakozó, amíg nem történt tragédia az életében. És utána azt mondta, nekem személyesen csalódtam Istenben. És elment. Csalódtam Istenben. Addig Isten az Isten nekem, amíg csak a jót adja, amíg megáld, amíg minden rendben van, amíg egészséges vagyok, amíg a gyermekeim sikeresek. Addig Isten az Isten, addig engedelmeskedem neki, addig követem őt. Erre kérdez rá a sátán. Persze rossz indulattal. Persze rosszat akar. És Isten azt mondja, próbáljuk ki. Én átengedem Jóbot neked. Megszabom a határokat, ő rá nem teheted a kezedet. Nem érhetsz hozzá. De minden mást átengedek. És itt kezd világossá válni, mit is jelent ez, hogy kísértés. Az a negatív töltetű rész, az a sátántól van. Mert ő azt akarja, hogy mi elessünk. A sátán célja az, hogy mi tönkre menjünk, hogy a hitben, a személyes életünkben hajótörést szenvedjünk. Ezt akarja elérni. Ebben gyönyörködik. Ez neki a boldogság. Ha csalódunk, ha azt mondjuk, Isten miért tetted ezt, és elfordulunk tőle. Isten pedig azt akarja, hogy a próbákban, a kísértésben mi megerősödjünk. És ezért csak azt teheti a sátán, amit az Isten megenged. Csak annyit. Megszabja a mértéket is. Így válik még érthetőbbé, amit mond az ige, hogy nem enged azon felül kísérteni, mint amit mi el tudnánk viselni. Nagyon fontos tehát. A sátán célja a kísértéssel, hogy elessünk, hogy összeomoljunk. És mi pedig Istennel kapcsolatban ezért nem szeretjük a kísértés szót használni, sokkal inkább a próbatételt, és ez jól is van, mert hogy Isten pedig a próbákkal éppen ellenkezőleg megerősíteni akar. Nem az elesésünket akarja, hanem azt, hogy mi ezekből még erősebben és még szilárdabb hittel jöjjünk ki. És mindezeket látva, oda tekintünk Mózes első könyvére, már egészen gyerekkorunkban bizonyára megtanultuk József történetét. Annak idején őt a testvérei először meg akarták ölni, majd úgy döntöttek, hogy inkább csináljunk belőle pénzt, adjuk el rabszolgának, aztán végül még pénz se lesz belőle, de rabszolgának kerül, aztán igaztalanul vádolják, és börtönbe kerül, és nagyon-nagyon sok szenvedésen megy keresztül, míg végül Egyiptom második legnagyobb embere lesz. És Isten őt használja fel arra, hogy a környező népeknek az életét megmentse az éhhaláltól. És József már megöregedik, amikor találkozik a testvéreivel, és azt mondja nekik, ti rosszat gondoltatok ellenem. De Isten azt jóra gondolta fordítani. Ez az igazság. Ti rosszat gondoltatok ellenem. Ti engem meg akartatok ölni. Aztán azért nem öltetek csak meg, hogy egy kis pénzt lássatok belőlem. Csupa rossz szándékkal voltatok ellenem. És Isten mindezt megengedte. Mindenről tudott az Isten, és mindezt megengedte. De azért, hogy ezt a ti rossz szándékotokat az Isten visszafordítsa, engem megerősítsen, és felkészítsen engem egy elkényeztetett kölyköt, egy suhancot, erre az óriási szolgálatra és feladatra. Az Isten jóra gondolta fordítani. És én nem haragszom rátok. Nem gyűlöllek benneteket. Sőt, épp ellenkezőleg szeretlek benneteket. Mert az Isten a ti rossz szándékotokat is felhasználta, az ő terve végrehajtására is az én javamra. Nagyon fontos, hogy ezt a mennyei perspektívát így lássuk a saját életünkben is. Mint ahogyan azt az Úr Jézustól is látjuk, aki az atyától fogadta el a keresztet. Aki nagy csütörtök este vért verejtékezve küzd, tusakodik, hogyha lehetséges, ne ez legyen az emberek megváltásának az útja, ne kelljen ezt a sok szenvedést elhordoznia. Aztán Istennél mindezt megtusakodva leteszi, és azt mondja, atyám, akkor legyen úgy, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogyan én. És amikor ezt Jézus elfogadja, magáévá teszi, akkor onnantól kezdve újra egy tökéletes békesség járja át. És jönnek ellene a katonák, jön az áruló Júdás, Péter veszi elő a szabját, hadonászik vele, levágja az egyik szolga fülét, és az Úr Jézus indulat nélkül meggyógyítja ezt a szerencsétlen szolgát, és mondja, hogy ezt fejezd be. Miért teszed? Az történik itt, amit az Isten akar. Az történik, amit én is elfogadtam. Aztán elkezdik kísérni a kereszten. Ha te vagy az Isten fia, szállj le onnan. És Jézus nem száll le. Mert tudja, hogy így tud bennünket csak megváltani. És gyalázzák őt, mindenfélét beszélnek róla. És Jézus nem átkozódni és szitkozódni kezd, hogy ezek a nyomorult emberek, ezek az utálatos emberek mit tettek velem, hanem úgy imádkozik, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én tudom, mit cselekszenek, de ők nincsenek is vele tisztában. A mennyei perspektíva. Milyen nagy dolog, ha így tudjuk nézni az életet. Ha van ehhez igazi alázatunk és feltétlen szeretetünk az Úr iránt, hogy aki úgy szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát is képes volt odaadni értünk, az az Isten nem akar nekünk fájdalmat, rosszat, és amit mi rosszként élünk meg, azt is a javunkra fordítja. Mert hisszük, valljuk Pál apostollal együtt, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És könnyek között is, de azt mondjuk, áldott legyen az Úr neve. Így erősítse meg a mi Urunk a hitünket. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk a te igédért, annak a tisztaságáért, őszinteségéért. Annyira csodálatos nekünk látni, hogy te mennyire tisztán és világosan tanítasz bennünket olyan dolgokban is, amiket nekünk nagyon nehéz elfogadnunk. Nagyon nehéz nekünk sokszor elhordoznunk a fájdalmakat és a próbatételeket, a kísértéseket. Nagyon sokszor küszködünk ezekkel. Kérünk téged, Urunk, segíts, hogy mi feljebb tudjuk emelni a tekintetünket a földi, elmúló világ fájdalmainál. Segíts, Urunk, hogy mi, akik itt vagyunk, tudjunk túllátni a fájdalmaink, a hiányaink tárgyán. Szeretnénk feljebb emelni a tekintetünket a sírhalmoktól. Könyörgünk azokért, akik gyászban vannak, akik néhány napja, néhány hete, vagy talán évtizedek óta birkóznak, küszködnek, kétségbe esetten a fájdalmukkal, a veszteségükkel. Egy elhunyt szülő, testvér, hitvestársz vagy gyermek miatt. Könyörgünk, Urunk, segíts nekik túllátni mindezen a fájdalmon, és te tőled elfogadni a terheket, a megpróbáltatásokat. Imádkozunk azokért, akik az egészségük, testi vagy lelki állapotuk miatt vannak elkeseredett helyzetben, akik nem értik, miért nekik mondja az orvos, hogy nem tudunk segíteni. Akik úgy érzik, hogy nekik még sok tennivalójuk van ebben a világban, sok mindenre hivatottak, és mégis most olyan érthetetlen, hogy éppen ők betegek. Könyörgünk, Urunk, adj nekik gyógyulást. Ez szívünk minden vágya, hogy mi mind együtt maradhassunk testi-lelki egészségben, de azért is könyörgünk, hogy ki tudjuk mondani mi mindnyájan, bármibe is keveredünk, bármilyen próbákon is viszel bennünket át, hogy legyen meg a te akaratod. Könyörgünk, Urunk, légy mindazokkal, akik küszködnek és birkóznak lélekben a megpróbáltatásokkal. Mi mindnyájan megkísértetünk, egyikünk sem kivétel, és nagyon nehezen tudjuk kimondani azt, amit Jobb mondott, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Mi rettentően ragaszkodunk szeretteinkhez, boldogságunk tárgyaihoz, földi boldogolásunkhoz, vagyonunkhoz, sikereinkhez, elismertségünkhöz, a barátokhoz. És köszönjük, Urunk, hogy te nem is megfosztani akarsz ezektől, hanem az első helyre akarsz állni. Könyörgünk, segíts, hogy te légy mindig, mindenekben a legelső az életünkben. Mindent a te kezedből akarunk elfogadni, Urunk. De imádkozunk azokért is, akiknek a szíve most örömmel van tele, akik boldogok, mert éppen házasságra készülnek, és talán ezekben a pillanatokban is szervezik az ő közös életüknek a kezdetét. És imádkozunk azokért is, akik keresztségre készülnek, akik ide akarják hozni a gyermeküket te eléd, hogy hálát adjanak a született életért, és a te áldásaidat kérjék az eljövendő évekért, évtizedekért. Áld meg őket, Urunk! Áld meg azokat, akik új munkát kaptak, új lehetőség van előttük kibontakozóban. Áld meg azokat, akik egy új kapcsolatban találnak perspektívát. Add, Urunk, hogy az örömünk te benned legyen teljes és egészé. Így imádkozunk, Urunk, azért is, hogy a te békességed maradjon mi velünk ebben az országban, most különösen is a választások idején. Hálásak vagyunk azért, hogy a politika ide közénk képtelen volt begyűrűzni, és esedezünk, ez soha meg ne történjen, nem akarunk megosztottságban lenni. És imádkozunk azért, hogy legyen a mi országunkban békesség és te tőled való erősödés, növekedés. Könyörgünk az egyházunkért, a református egyházért, adj te megújulást a gyülekezetekben, az egyházi vezetésekben. Könyörgünk a gyülekezetünkért, a presbitériumért, a lelkipásztorokért. Add, hogy mi mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel kövessünk téged, és így tudjunk szolgálni, építeni a te országodat, a te dicsőségedre. Hallgass meg minket az Úr Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.